Jó estét kívánok! Mai vendégeink Izraelből jelentkeznek be hullámhosszainkra, visszatérő vendégek, Siló Sándor és Siló Ágnes, akiket egy évvel ezelőtt arról faggattunk, hogyan élte meg az ország az október 7-i támadást. Most arra kértem őket, foglalják össze, hogy telt ez az elmúlt egy év, és mondják el hallgatóinknak, mi az a mammád, az a védett szoba, amely lassan minden egyes izraeli otthon részévé válik, és ahova elbújhatnak, elmenekülhetnek azok a lakók, akiknek az élete a rendszeressé váló légi támadások során veszélybe kerül. A mammád világáról és arról, hogyan érzik a permanens támadások alatt magukat a kintélők, Siló Sándort és Siló Ágnest hallják.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Hát az óvószoba az egy speciális izraeli találmány. Az új házakat már úgy építik, hogy a lakásokba kötelező, hogy legyenek egy ilyen páncélozott egy szoba, amiben a betonba valami, egy páncélszoba tulajdonképpen, ami hozzá csatlakozik a lakáshoz. Tehát már a lakásokat úgy tervezik, hogy van a lakásoknak egy közös frontja, tehát úgy képzeljétek el, hogyha mondjuk összedől az egész ház, akkor ez az egy cső egybe marad, és ebbe túlélhetik az esetleges rakéta találatot vagy bombázást a bent élők. A felújított házakban, tehát amik régi házak, de felújították, már azokat is csak így lehet felújítani. Mi egy ilyenben lakunk, úgyhogy nekünk szerencsénk van, mert a hálószoba melletti szoba, amit egyébként teregetésre, elvonulásra, számítógépezésre használunk, az egyúttal egy ilyen védett szoba. És hát az elmúlt napokban egyszer-kétszer eltöltöttünk ott, egyszer-kétszer fél órát, talán többet, talán nem, de többször eltöltöttünk ott fél órákat.
Hát már a háború kezdetén többször is.
Ez október,
hát egy évben. Október óta, igen, az első 3-4 hónapban főleg.
És ez hogy zajlik ez, amikor oda bementek? Riadó van, gondolom.
Hát a telefonunkon rajta van, több applikáció is van, mert nem mindig vannak szinkronban, több applikáció is van, és az szépen bejelzi, hogy melyik környéket éri majd a támadás, és akkor ha már a környékünkön van a támadás, már akkor is azért oda fogunk figyelni, de ha megszólalnak a szirénák kinn az utcán, akkor menni kell. Ez mostanában mindig ilyen éjfél, hajnal, tehát ilyen ezeket az időpontokat szeretik erre használni a támadásokra. Hozzá kell tennem, hogy mamádnak hívják ezt a szobát, nem csak ez a mamád rendszer védi az országot, hanem egy nagyon-nagyon erős vaskupolának hívják, egy nagyon-nagyon erős rakétaelhárító rendszer, ami, én most nem vagyok szakértő, nem akarok százalékot mondani, de nagyon kicsi százalékot enged át. És amit átenged, azok is, amik nem lakott területre hullanának. Tehát ez azért. És hát, hogy mondjam, ebben az országnak milliárdjai vannak, hogy a polgárok itt ne sérüljenek. Képzeljétek el, hogyha 300 rakéta betalálna, mert ennyi jött a múltkor valamelyik éjjel jött. Hogyha ez 300 rakéta betalálna, az mennyi, hány halálos áldozat lenne?
Hogy telik az idő egy ilyen mamádban? Mit csináltok?
Nézzük az applikációt, hogy mennyi van még. Most az a legújabb, hogy az iráni rakéták, tehát amit Gázából lőttek, azok ilyen egyszerű, úgy is hívják, itt úgy szokták emlegetni gúnyosan, hogy szájhadcsövek. Tehát ezek ilyen fabrikált rakéták voltak, viszont amit a Hezbollah meg Irán lő mostanában, ezek ballisztikus rakéták, ezek már komolyabbak, és most ilyen új előírások vannak, ami megjött mindenkinek a telefonjára valamelyik délelőtt, hogy nem szabad 10 percen belül, azelőtt úgy volt, hogy 10 percig kellett ülni a mamádban, azután, hogy a szirénák elhallgattak, most nem szabad kijönni, akkor sem, csak ha már megérkezik az engedély, akkor kapunk egy engedélyt, hogy most már ki lehet jönni.
Ilyenkor kiárási tilalom is van, gondolom.
Hát, senki nem büntet meg, ha kimész, nem erről van szó, ez egy óvintézkedés, tehát ez nem úgy kell elképzelni, mint egy statáriumot, itt szó sincs semmi ilyesmiről, itt egyszerűen arról van szó, hogy amikor szétlövik ezeket a ballisztikus rakétákat, óriási darabok zuhannak le az utcákra, vagy a parkokra, vagy a házakra, vagy az autókra, és nem kéne, hogy ott legyél a közelben, tehát tanácsos elvonulni, és meg is kaptuk valamelyik, amikor ez a nagy támadás volt Iránból, akkor délelőtt kaptunk egy üzenetet, hogy mindenki úgy mozogjon, hogy közel legyen ilyen mamáthoz, és bármikor be tudjon szaladni.
De erre van, mindenkinek megvan, tehát voltunk egy koncerten az első támadás után, és a koncert úgy kezdődött, ott ültünk ezzel a teremben, és azt mondta a zenekar, hogy mindenki őrizze meg a hidegvérét, hogyha megszólal a sziréna, hogyha úgy jobban érzi magát, akkor üljön le a földre, a koncertteremnek nincs óvóhelye. Ne szaladjon senki sehova, mi is játszunk tovább.
Nincs hova menni, nincs az utcán rosszabb.
És azt mondta, hogy mi is játszunk tovább. És hát nem az alatt, persze a koncert ideje alatt szerencsénkhoz nem volt támadás, de végig játszották így a koncertet. Ha pedig, mit tudom én, az úton ér valahol, akkor az autópályán, ezt most egy barátom mesélt, akkor úgy csinálta, hogy két támadás között mindig arrébb ment a következő felüljáróig.
És akkor beállt a felüljáró alá.
Beállt a felüljáró alá, igen, és akkor onnan, csinált videót is, hogy lássák, hogy ez össze. Figyelj, az az érdekes, hogy az emberek egy idő után elkezdenek, én nem mondom azt, hogy nem félnek, de elkezd ez a félelem hátrébb csúszni, és a kommunikációból kiesik. Tehát a kommunikációban mi ilyen mit tudom én, megosztottuk annak az applikációnak a képét, ahol a rakéta esetleges betalálásoknak a helyeit mutatja egy ilyen térkép, és akkor megosztottuk egymással, hogy látod, az irániak boldog új évet kívánnak. És akkor kezd egy ilyen humor, meg egy ilyen furcsa közbeszéd feloldja. Olyan, mint amikor az emberek Angliában az időjárásról beszélnek.
És koncertet hogy ül végig az ember? Hogy azért gondolkodik, hogy oké, itt nincs óvóhely?
Nem.
Figyeled
nem,
a zenét?
Nem. Aki ezen gondolkodik, az már nincs itt.
Az
biztos vagyok.
Aki ezen gondolkodik, az vagy már nincs itt, vagy nem mer eljönni.
Vagy nem megy el koncertre.
Aki elmegy koncertre, az tudja, hogy mi vár rá. Meg kell mondjam, hogy életem egyik legjobb koncertje volt, nem ettől a helyzettől függően. Ez egy Slikoti, tehát egy a zsidó ünnepek előtt van egy hónap, ami bocsánatkérő imádságokról szól. És ez az észak-afrikai zsidóságnak, ezek egészen ilyen transz közeli imái. És ez a zenekar, 15 férfi énekelt a színpadon, meg hangszerek, meg két rockstar volt a vendégük, és ez úgy szólt, mintha a föld mozogna alattad, és egyszerűen nem tudtál arra figyelni, hogy hol vagy. Tehát ez egy ilyen teljesen kiemel a világból, és én nem vagyok hívő, de az alatt az idő alatt nem lehet másra gondolni, mint arra, hogy egy fölötted álló erő véd most, mert ez a zene ezt képviselte, és az akkor nagyon jó volt, és én írok egy zeneajánló rovatot, ami talán két hétig szünetelt az október 7-e után, és utána elkezdtek a zenészek eljárni először csak a hadibázisokra, aztán utána megnyíltak a kisebb klubok, elkezdtek újra zenélni, mert az embereknek nagyon jó ilyenkor együtt lenni, és ugyanazt a szívdobogást érzékelni, amit a zene sugároz, és minden. Tehát kezdve a jazz-től, először furcsa volt, ahogy ez felépült, hogy először csak egy szál gitáron énekelve csendesen, és aztán így szép lassan, mintha egy szimfónia épülne, felépült szépen odáig, hogy a nagy zenekarok működtek, free jazz volt, punkzene volt, thrash metal volt, minden jött, és mindenki megtalálta azt a szellemi sátrat, amiben vissza tudott fogulni, nem tudok erre jobb szót.
Meddig tartható fenn ez a derűs kitartás, vagy derűs átvétszerése ezeknek az időknek? Egy éve minden hónapban azt gondolt az ember, hogy na jó, eljutottunk a mélypontra, és akkor innentől most már megyünk felfele, megnyugszik a helyzet, és mindig jött valami újabb dráma, és újabb tragédia, és még szélesebb körű, és még nagyobb. Meddig lehet ezt csinálni? Most hogy érzitek?
Hát Egyrészt azt gondolom, hogy bármeddig, másrészt meg azt gondolom, tehát az emberi teljesítőképesség, és erre itt jöttem rá, az valószínűleg, már ez a lelki teljesítőképesség, ez valószínűleg végtelen. Legalábbis itt Izraelbe biztos. Aki ezt nem bírja, vagy nem tűrte, az elment. De kevesebben mentek el, sokan inkább visszajöttek. Tehát sokan úgy érezték, hogy nekik itt dolguk van. Az október 7-e utáni járatok idefelé egészen brutálisan, súlyosan túl voltak terhelve, ültek a földön a repülőgépeken, mert mindenki haza akart jönni megvédeni az országot. Elmenni kevesebben mentek el. Nem tudom, tehát ezt azzal az európai agyammal, ahogy onnan eljöttem, azzal az európai agyammal én ezt nem tudnám feldolgozni, ami itt most történik, és nem tudom, hogy meddig lehet feszíteni a húzót. És hogy egyébként furcsa, hogy hogy voltak ezek a sikeres akciók, hogy a Nasrallahot sikerült kiiktatnunk, hogy voltak ezek a robbanó csipogók, ez furcsa módon feloldott feszültséget. Nem azért, mert itt gyilkosok élnek, hanem azért, mert lehet, hogy nem ide valószínű, sikereink voltak. Tehát ezeket sikerként értékelték. Én egy kicsit másképp gondolkodok erről, de én nem vagyok tipikus.
Igen, hát amikor legutóbb beszélgettünk, akkor az volt a nagy dilemma, hogy hát még vannak emberek fogságba, a túszdráma még nem volt lezárva, egyre nagyobb volt az elégedetlenség, egyre gyengült a konszenzus, hogy ezt fegyveresen kell-e megoldani ezt a válságot, és ha igen, akkor milyen stratégiával, tehát hogy volt egy, ez a nyár elején volt egy ilyen hezitálás, egy ilyen megoszlott az izraeli társadalom is. Most erősebb a konszenzus? Közben az a tragédia is bekövetkezett, hogy több túsznak már csak a holttestét találták meg, és akkor tüntetések voltak, és úgy tűnt, hogy akkor nagyon elégedetlen az izraeli lakosság a kormány működésével. Most hol tartunk a libanoni és az iráni támadások kellős közepén?
De azt nem hiszem, hogy a konszenzus megerősödött volna, inkább valahogy úgy kezd lenni a dolog, pont ma olvastam erről egy tanulmányt, az Izrael Infóba jelent meg, egyébként a HRS-ből fordította a főszerkesztőnk, hogy ilyen szeparált, külön világok kezdenek el létezni Izraelbe, és nem veszünk egymásról tudomást. Tehát az, aki a kormány úszító csatornáját nézi, a 14-est, az nem ugyanabban a világban él, aki a gondolkodó értelmiségiek lapját, a HRS-et olvassa, aki egy heredi, egy ilyen súlyos, ortodox vallásos család, az nem vesz arról tudomást, hogy a szomszédja gyerekei meghalnak a hadseregben, mert az ő gyerekeik nem katonák. Tehát ezek az összes társad, és a túszokról ugyanez. Tehát ez az összes ilyen szétfeszítő dolog, nem egyre kevésbé jelenik meg a valóságban, nem jelenik meg a tévében, nem jelenik meg a sajtóban, így szép lassan mindenki a saját valóságát kezdi élni.
Na de hát hallod, benne a védőszobában azért kialakul, mindenki egy lesz a halálos fenyegetés árnyékában. Tehát vannak olyan pillanatok, amiben ezt a megosztottságot fölül kell írni, vagy együtt úgy képzelem én a magam európai fejemmel, ahogy mondod.
Nem vagyunk együtt. De nem vagyunk együtt, tehát mindenki a saját lakásának a szobájában ül.
Hát igen, nyilván, de azért tudod, hogy a másik is...
kommunikációs átjárható.
És azt nem tudjátok elképzelni, hogy eljön az a pillanat, amikor szükség lesz arra, hogy a szomszédon segíteni kell, vagy rajtatok segít a szomszéd?
Ja, hát ez már most is itt van. Ez már most is itt van.
Független attól, hogy hányos csatornát nézi.
Amikor biztos emlékeznek a kedves hallgatók, amikor volt most 3 vagy 4 nappal ezelőtt ez a két terrorista lövöldözött itt Tel Avivban, és kb. fél óra múlva megszólaltak a szirének, és háromszor egymás után szóltak, gyakorlatilag nem tudtunk kijönni a mámádból. Közben megnéztem egyébként, hogy a mámád azt jelenti, hogy védett lakossági tér, és ez egy rövidítés, az izraeliek imádnak rövidíteni. Szóval akkor, amikor így megszólaltak a szirénák, kaptam egy üzenetet a szomszéd kislánytól, hogy aki a nagymamájával lakik együtt, hogy a lövöldözés miatt beszorult egy kávézóba, nem tud hazajönni. Ugye, ilyenkor ugye razzia van, és nem, na ott akkor razzia van, és nem engedik a lakosságot mozogni, amikor keresik a terroristákat. És hogy mivel szirénázás van, nézzem már meg, mi van a nagymamájával. Úgyhogy két sziréna között, bár nem lehetett volna még kijönni az előírások szerint, de én fölszaladtam megnézni, mi van minivel, és akkor írtam neki, hogy minden rendben van, és a mamádban ül. Úgyhogy ez már most is itt van.
A szomszédod a te buborékod. Akkor is, ha egy arab a szomszédod, vagy akkor is, ha egy heredi a szomszédod, az a te buborékod. De ezek a buborékok sajnos most már tényleg nem kommunikálnak, és a sajtó nagyon keményen rajta volt, hogy ez ne legyen, és nagyon keményen próbálta, és mivel én egy lapnál dolgozom, én azt mondom, hogy ez jelen idő, tehát én most is leírom azt, hogy mi történik a saját buborékomon kívül, de ez valamiféle önvédelem. Ez valamiféle önvédelem, hogy nem, hogy a konfliktusokból csak annyival szembesülni, amennyi rád vonatkozik. Igen. Csak a te rakétatámadásodra felugrani. A szomszédvárosére nem. Ez is volt velünk, hogy a megszólalt a sziréna, és ugrottunk, és mentünk a mamát, és akkor hallottuk, vagy néztük az applikációt, hogy ez nem nálunk van, hanem a szomszédvárosban. Az egy busz megálló, de nálunk nem szólt.
Igen, és áthallatszott. Hát, amikor ülsz a mamában, és ezek a problémák vannak, nem tudod, hogy Neibrakban ortodox vallási közösség éppen ezt hogy éli meg, akiknek még mamádjuk sincs egyébként, mert ott az a környék tele van nagyon régi építésű házakkal, amiket még nem ért el a felújítási hullám sem. Nagyon rossz állapotú házak, és ők maximum a lépcsőházban tudnak ülni. Nem is gondolunk rájuk. Vagy ők se gondolnak ránk, vagy nem gondolnak a gázai övezetben élő kitelepített a túszok rokonaira, vagy nem gondolnak az északi területek kitelepített családjaira.
Akik gyakorlatilag az isztán élnek.
És amikor, igen. És amikor a politikusok szájából elhangzik, hogy egyébként meg az ő vérük amúgy is pirosabb, mit számít, hogy mi történik a gázai övezetben, akkor ez inkább csak szakít tovább. Akkor inkább csak kevésbé gondolok rájuk, és kevésbé érdekel, hogy mi a franc van velük, hogy nincs mamádjuk. Nem érdekel. Mert az ő vérük úgyis pirosabb, nem mindegy.
A terrortámadás után nem született meg valami common sense, valami közös bölcsesség, tudás, közmegegyezés erről, hogy...
Nem. Tudod, mi az érdekes, hogy
akkor indult be ez
hogy
a...
akkor indult csak el igazán, hogy figyelj, aki eddig azt mondta, hogy, mert ugye az arabok azt mondják, hogy ki kell söpörni Izraelt a folyótól, a tengerig üresnek kell lenni, és újra, és el kell tüntetni Izraelt. Akik eddig azt mondták, hogy az arabokat le kell szőnyegbombázni, Gázát, mit kell vacakolni, akik eddig ezt már október 7-e előtt ezt mondták, azok október 7-e után erre kaptak egy igazolást, hogy ugye? Tehát senki a szélsőséget bárgi, sokkal szélsőségesebbek lettek.
Bárki kiderült, mintha igazuk lenne, igen.
A szélsőségesek sokkal szélsőségesebbek lettek, erre egy nagyon érdekes dolgot mondott, van egy 74 éves főnököm, aki itt született és itt élte le az egész életét, és jár ki rendszeresen a tüntetésekre, a feleségével is, aki korábban semmiben nem vett részt a mi politika, és jár ki, és azt mondja, hogy olyan jó érzés ott lenni, és hogy mennyi szép és okos ember van az országban, és ott látom őket az utcán, és kiabáljuk ugyanazt, és nem tudom mi, és este hazamegyek, és rájön, hogy semmire nem jó, mert összesen annyian vagyunk, akit ott láttam.
Egymásnak kiabáljuk, azt, amiben amúgy is egyetértünk.
Ez, amit a buborékról mondtam, és hiába van ebben a buborékban, momentán az én buborékomban több százezer ember, ez nagyon kevés ahhoz, hogy azokat a szélsőségeseket megváltoztassuk, akiknek 30, 40, 50, 70 éve rögződik be a fejébe az, hogy ezt a dolgot így kell megoldani. Ezt a dolgot nem oldja föl az, hogy most újra azt bizonyítjuk, hogy ez semmire nem jó. Azt nyomja a tévé, hogy az északiak akkor fognak tudni visszamenni a, a falvaikba, a városaikba, ott a libanoni határszínen, akkor tudnak visszamenni, hogyha az izraeli hadsereg elindítja a szárazföldi offenzívát Libanon felé. Hát ez teljesen, senkinek nem tűnik föl, hogy ez egy fordított logika. Miért hagynák abba a rakétázást?
És újságíróként, meg kultúrában dolgozó emberekként mit láttok, hogy hogyan van esély bár elérni az inger küszöbét annak, akivel nem azonos platformon állsz, nem azonos módon gondolkodsz. Én az elmúlt hetekben rengeteg riportot hallgattam meg ott az északi területeken élőkről, illetve onnan elmenekülőkről, Izrael északi területeiről beszélek, és arról, hogy mit csinálnak a libanoniak, akik Izraelből üzenetet kapnak, hogy hagyják el a lakhelyüket, vagy a negyedet, amiben élnek, mert nagy valószínűséggel Hamas, illetve Hezbollah fegyveres körzetben vannak, és támadás fogja érni. És praktikusan nem tudja elhagyni a helyet, mert tele van az út menekülő autókkal, nem fér be, nincs autója, tehát hogy egyszerűen nem megszervezhető. És azt látom, hogy ezek a sztorik a határ két oldalán kísértetiesen ugyanazok, hogy az az ember, akinek egyébként semmi köze nincs a fegyveres konfliktushoz, csak kiszolgáltatott, igen, ugyanúgy kiszolgáltatott.
Igen, ez
volt Gázában is, igen.
Nem tudok erre mit mondani. Én csak azt gondolom, hogy ennek az egész kataklizmának valószínűleg még nem értünk le a fenekére, a legmélyére, és valószínűleg attól már csak jobb lehet. Tehát én azt gondolom, hogy lesz egy padhelyzet, amikor egyszer nem fog továbbmenni, és nem akartam politizálni, de muszáj elmondanom, hogy amíg Izraelnek olyan vezetése van, aki nem érdekelt abban, hogy a konfliktust hosszú távon, és az a lényeg, hosszú távon rendezze, amíg ilyen vezetése van Izraelnek, addig semmiben nem lehet bízni, addig felesleges reménykedni. Reménykedni akkor kell, és akkor azt lehet mondani, hogy hát eddig se sikerült, de próbáljuk meg, akkor lehet, hogyha valakinek itt Izraelbe szándékba lesz ezt a problémát megoldani. Jelenleg nem szándéka ezt a problémát senkinek megoldani. De annak a pár százezer embernek, aki kint ordibál az utcán, mert azok az emberek pontosan tudják, ennek a kormánynak el kell tűnnie ahhoz, hogy bármi történjen. Lehet, hogy nem fog történni semmi, de amíg itt van, addig biztos, hogy nem fog történni változás.
És mit gondoltok, hogy mi lehet az a mély pont, ahonnan már csak jobb lehet? Mert sok tízezer ember halt meg az elmúlt hónapokban, a túszok még mindig nincsenek kiszabadulva mind, tehát hogy a vér folyik.
Nem tudom, a vér folyik, és a népszerűségi listán jön fölfelé az, aki ezt az egészet szeretné.
Hát a vér kevésbé folyik izraeli oldalon. Én azt mondom, már elnézést, hogy ezt mondom, mert nyilván ez nem baj. Nekünk ez nyilván jó, meg nyilván...
Hát igen, csak ez az, amit
csak
mondtam az elején.
Ez az, ami miatt nem válik valósággá itt ezen az oldalon, hogy ez egy háború. Tehát itt, ez nem olyan háború, mint Ukrajnában, ahol tényleg...
Ahol eltűnik a város, ahol lak.
Igen, és ki kell menekülnöd, mert itt ez egy... félig védekező háború, ami utána visszacsap. Tehát például, amikor a jemeniek lőttek, és aztán eltalálták ezt a házat, vagy valami volt itt most valami ilyen, már nem is tudom, annyi minden volt, jemeni rakétákat is kaptunk, és akkor rá két napra Jemenben valami komplexumot ott fölrobbantottak, valami fegyverraktár lehetett, vagy ipari, nem tudom.
Hát, hogy akkor az áramellátásuk tűnt el egy hosszú lehet időre.
Akkor itt nem volt áldozat.
Itt nem volt
de
áldozat.
De ott igen.
Mert ők nem költenek arra, hogy megvédjék magukat. Izrael arra költötte eddig a nem tudom én súlyos milliárdokat, hogy minket megvédjen. Emiatt itt a háború egy ilyen most nem mondom, hogy elképzelt, mert ezt én könnyen mondom, mert az én gyerekeim nem harcolnak ott. De nagyon sok barátomnak harcoltak úgy, hogy az egyik gyerek az egyik fronton, a másik fronton. Most is van egy nagyon közvetlen közeli barátunk, akinek vadászpilóta a fia. Tehát ez egy létező háború, csak mi nem vagyunk a háború áldozatai, és emiatt ez a kataklizma, amit mondok, ez bármilyen mélyre mehet még.
Hát nem vagytok a háború áldozatai, de ezt annak is köszönhetitek, hogy Izraelből bejelentkezve a Mamad szomszédságában éltek. A Mamad az az óvószoba, amely egyre több izraeli otthon lakójának rendelkezésére áll. Mit kívánhatnék?
De hát van egy ilyen mamádja az országnak, tehát van egy ilyen mamád az ország.
A nagy kupola. A védelmi
hát, kupola, meg még egy csomó külön védelmi rendszer van, ezek nem vagyok szakértője, nem szívesen elemzem, de szóval, hogy maga az ország egy mamád.
Hát mit kívánhatna innen az európai fej, hogy ne legyen szükség ezekre a kivédekezésekre?
Figyelj, csak békét kívánjatok, az összes többit megoldjuk. Csak békét kívánjatok. Tehát aki imádkozni szeret, az a békéért imádkozzon. Aki velünk akar érezni, az örüljön neki, ha 4-5 napig csend van, mert mi ennek a ritmusába érünk.
Silló Sándor és Silló Ágnes Izraelből jelentkezett be. Köszönjük szépen, egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon sok székelyföldi hallgató gondol most rátok, és mindazokra, akik elszenvedik ezt a háborút, és nagyon sokan mindannyian kívánjuk a békét, úgyhogy ezzel függesszük fel a beszélgetést, és folytassuk minél örömteli pillanatban.